Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Igán Sándor, a Szilárd Járon Református Gimnázium és Kollégium testnevelő szakos tanára. Köszöntelek, Andor, nagy szeretettel.
Üdvözlök mindenkit, szia Ági néni.
Én azt gondolom, hogy téged sokan ismernek Halason, nem kell bemutatni, hiszen a szilárdi testnevelés, illetve osztályfőnöki munkáján kívül a gyors tollas kapcsán is számtalan ismerősöd van itt Halason. Most a gimnáziumi programok között egy Erasmus tanár továbbképzésen vettél részt a nyáron, erről fogsz nekünk mesélni. Hol voltál, Andor, az Erasmus tanár továbbképzés keretében, és mikor?
Egy egészen kellemes helyet sikerült kifognom. Kréta szigetén hányan töltöttem egy hetet az Erasmus pályázat keretében, és gamification, tehát játékosítás és a game-based learning, játék alapú tanulás volt a témának a megnevezése. Egyből a tanév után odaindultam, tehát az volt az első rész, úgyhogy ez pont kapóra jött, hogy még nem zökkentem ki a munkából, és így a tanulási rész az abszolút működött, még nem volt semmi.
Nem voltam még lepörögve.
Nem, igen.
Mesélj arról, hogy a képzésen hányan vettetek részt, ki volt az oktató, és hogyan zajlott a menetrendje ennek a képzésnek.
Ezt a képzést egy horvát képzésközpont találta ki, álmodta meg, és több helyszínt jelöltek meg más-más időpontban. Hát én azért választottam a krétait, egy az, hogy még nem voltam ezen a helyen, és igazából az Erasmus pályázat lehetőséget ad arra, hogy a költségvetést azt megteremti, és bármelyik helyet választhatja az ember, de ez volt még abban az időszakban, amikor egyébként nekem szabad napjaim voltak, és végül is képzéssel töltöttem, ha úgy vesszük. Krétán egyébként egy aténi professzor, Filipos volt a fő előadó, és a csoporttársaim, azok Európa szerte több országból érkeztek, volt egy csoport Olaszországból, volt egy csoport Lengyelországból, volt horvát, volt ciprusi, és volt egy úri ember, aki Afrikából, Csehországban migrált oktató volt, úgyhogy egy nagyon különleges kis csapatnak a tagja voltam.
Egyébként ez testnevelő tanároknak volt meghirdetve, mert a címből nem derül ki teljesen, hiszen a játékosság, játék alapú oktatás az más tantárgyakból is elképzelhető bőségesen, bár nyilván testnevelésből elég könnyen képzelhető mindez el.
Nagyon jó a kérdésed, pontosan ez motoszkált bennem is, hogy én testnevelőként ezt egyértelműen el tudom képzelni, és bennem van. Az én gondolatiasságomban is pont ez az egyik alapvető, és ezért is gondoltam, hogy ez a képzés megerősít engem abban, amit próbálok művelni, és esetleg segít is egy picit tovább, de egyébként alapvetően nem a testnevelőknek volt kiírva.
Kezdjük avval, hogy mi volt, ami hasznosítható volt számodra, amit újat adott, amit be tudsz építeni a munkádba. Utána nyilván a csoporttársakkal folytatott eszmecserére, tapasztalatcserére leszek kíváncsi.
Az Erasmus pályázatoknak a célja az nem csupán az, hogy a kurzuson részt vegyünk, hanem azt, hogy az ottani életstílust más kultúrákból érkező emberekkel való kapcsolatot fenntartsa és elkezdje, és ezt mindenféleképpen kiszolgálta. Nagyon-nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan tudom elfogadni másoknak a gondolatait. Nagyon sok beszélgetéssel töltött időnk volt, de ezen kívül a témával is sok mindenben kapcsolódtunk, sok online felületet tudtunk megnézni, és próbáltunk ki, amin játékosítás, játékkal kapcsolatosan lehet a diákokkal tanulást végrehajtani, és nagyon sok olyan elméleti részt kaptam, ami megerősített abban, hogy valóban a játéknak rendkívül fontos szerepe van, hiszen ott a játékban a hibázás az teljesen normális dolog. Ha valaki hibázik a játékban, akkor esetleg visszább lép a másik.
Kevesebb pontot gyűjt.
Pontosan így van, de ebből abszolút tanul, és utána folytatja. Hogyha ezt az oktatásunkba be tudjuk építeni, akkor már nyert helyzetünk van.
Ki volt konkrétan az oktató? Ugye mondtad, hogy horvát iskola szervezte magát a képzést több helyszínen is.
Egy görög úriember, a Filipos, akit már említettem, viszont azt kell róla tudni, hogy ő egy aténi egyetemi tanár, aki ebben a témában doktor egyébként. Egy nagyon mediterrán úriemberről van szó, úgyhogy kérdeztél, hogy a napunk hogy állt össze. Hát 9 órától kezdődött, úgyhogy már is egy ilyen mediterránabb típusú felépítése indult, habár a közép-kelet-európai csoport az ott volt 9-kor, a képző is érkezett.
Ott volt, vagy nem volt ott.
De például az olasz csoport, ők általában egy ilyen fél órás késéssel estek be a képzésre, így nekik egy külön programpont volt az, amikor a társak, vagyis mi megpróbáltuk őket felzárkóztatni arra a helyre. Ennek az elfogadása is egy kicsit izgalmas volt, de egyébként tudnod kell azt, hogy az első nap azzal telik, ilyenkor egy Erasmus tanári kurzuson, hogy bemutatjuk a többieknek az országunkat, a városunkat, iskolánkat, az iskolánkat. Hát ez az olasz csoport egy olyan városból jött, videóval is mutatták, ami igazából simán elfér egy következő bármilyen álomnyaralásnak a helyszínére, úgyhogy nem is értettem, hogy ők miért utaznak el máshova, miért nem maradnak otthon.
Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Krétán járt Erasmus tanár továbbképzésen, Igán Sándor, Szilárd is testnevelő tanár. Az élményekről, tapasztalatokról, tanulásról kérdezzük tovább. Hamarosan maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszámolót a Szilárd Járon Református Gimnázium és Kollégium pedagógusával, Igán Sándor testnevelő kollégával, hiszen Krétán járt közvetlenül az előző tanév végén, ahol egy játékalapú, illetve játékosítás témakörben egy hetes kurzuson vett részt. Itt két dolgot említettél, és nagyon sokan összekeverik, és nekem is felszokták hívni a figyelmemet, hogy a játékosítás, a gamification, az nem keverendő össze avval, ha valaki bevisz egy kahutot mondjuk órára, ami nagyon játékos, nagyon szeretik a gyerekek, de ez még nem az. Akkor mi a gamification?
Nos, a játékos alapú tanítás, az például egy kahuttal, egy bármilyen játékkal, amivel közben gondolkodik a diák, és az új anyagra ráterelődik a figyelem, az már egy nagyon kellemes dolog, az egy nagyon jó motiváció a diákoknak. Ez volt az egyik témakör, amivel dolgoztunk, viszont a gamification, a játékosítás maga, az egy nagyobb témát ölel fel, például egy témakört, egy egész témakörön át folyamatosan zajló tevékenység, miközben lehetséges, hogy nem konkrétan játékokat kell egymás után elképzelni, hanem egy-egy feladatot, egy-egy olyan dolgot, egy akár legyen az házi feladatot is, bármit, ami miatt bizonyos, tegyük fel, pontokat szereznek folyamatosan, hogyha...
Pontokat veszítenek, ha épp nem sikerül olyan jó, gondolom, vagy nem?
Igen, de inkább pontokat szereznek, mindenképpen fontos ez a pozitív megerősítés. És itt van néhány nagyon sarkalatos pont, például az, hogy optimális legyen a terhelés. Tehát az, hogy a diáknak például a pontok szerzése elején olyan feladatot adjunk, amit könnyen meg tud csinálni, már is beindítjuk ezt a pontszerzést, és hogyha elkezdett már pontokat szerezni, akkor ő motivált lesz arra, és tehát amikor azt mondjuk egy felmérésnél, hogy jó, akkor írt van a neved, milyen osztályba jársz, nem tudom, néhány adatot kérünk, és azt mondja, hogy ja, hát én ezt elkezdtem. Hát, hogyha elkezdtem, ilyen könnyű, akkor, hogyha picit nehezedik ez a kérdőív, akkor én ezt végig fogom csinálni, hiszen van bennem egy ilyen motiváltság. A következő az ehhez kapcsolódó, ez az ideális beszintezés, ezt úgy hívják, amikor ilyen milestone-okat, checkpointokat, ilyen lépcsőfokokat állítunk be, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy még ne fáradj ki addig, amíg elérsz. Hogy ott már megkapd a te saját kis ajándék, a dicséretedet, plusz pontod, vagy nem is pontod, hanem jutalmad. És hogyha elérted a kettes szintet, a hármas szintet, már hogy nem érdemjegyben, hanem ebben a játékban, abban az esetben megint csak a motiváció fenntartható, és ő a saját szintjén lévő feladatokat elkezdi megoldani, és egyre motiváltabb lesz arra, hogy oké, eljutottam a következőre, ahogyan ez az online játékokban, a társasjátékok egy részében is egyre nehezebb elérni a következő szintet, de mindig csak annyival nehezítem, hogy ez megvalósulhasson.
Igen, amiközben ezt mesélted, nekem is a számítógépes játékok jutnak eszembe, ahol ugye különböző szintek vannak, úgyhogy számukra ez teljesen ismerős terep, egyfajta ilyen oktatás szervezés, hogy gyakorlatilag különböző szinteket kell elérni.
Pontosan ez volt egyébként a játékelmélet ezen a részén dolgozóknak az iránya, méghozzá azért, mert látták, hogy hogyan szippantja be az online világ, online játékok a diákokat, a fiatalokat, meg igazából a felnőtteket is. A gamification-t egyébként nem csak az oktatásban használhatják, hanem egy csomó minden más helyen is, akár egészségügyben, akár például, hogyha nem tudom, véradáskor, ötödik véradás után majd nem csak...
Gyémánt véradó leszel.
Nagyon-nagyon jó ötlet. Igen, igen, meg akár a hitelezésben is megvan az, hogy neked egy picit jobb dolgokat adunk, mert te már háromszor nálunk kötöttél bármit. Tehát ez egy abszolút bevett szokás, és megtartja az embert abban a lelkesedését. És akkor még a harmadik pontot azt nem említettem, ez pedig az ideális jutalomrendszer, aminél az a fontos, hogy a bevitt munkával arányos legyen azért. Ne az legyen, hogy az első szintet teljesítettem, és most minden az enyém, hanem akkor kaptál egy pici jutalmacskát. Oktatási részben én nekem van egy ötletem, amit a tanárokon most már kipróbáltam, tesi órán még ezt nehezebb egy kicsit megoldanom. Én azt gondolom, lehetne egy olyat csinálni, hogy az a kör, akivel ezt játszom, kis cetlikre az elején fölírkálom, hogy milyen jutalmat tudok kitalálni, vagy milyen jutalmat tudok felajánlani. ezeket összerakosgatjuk egy kalapba, és amikor elér valaki, egy kört megtesz, egy checkpointhoz elér, akkor ő kihúz egyet, és nagyon mókás, hogyha az egyik azt mondja, hogy nem tudom, egyszer helyetted viszem ki a szemetet. Vagy azt mondja, hogy én hozok neked egy sportszeletet, vagy egy hatalmas pacsiat, nem tudom, te választhatod ki a következő játékot. És hogyha ez a hangulata megvan, akkor ez nagyon kellemes lehet, hogyha az egész csapat nem azért csinálja, hogy mindenképpen hatos legyen majd a tantárgyból, meg pénznyereményért, vagy hasonlókért, hanem ilyen saját magam által megírt ajándékért, vagy meglepetésért, jutalomért, amiben van poénos rész is.
Egyébként megint csak az jutott eszembe, hogy én számomra megdöbbentő, hogy felnőttek milyen sok mindent megtesznek, hogy megnyerjenek egy kis műanyagbabát. Például a napló kitöltésnél, hogyha precízen kitöltjük a naplót, és akkor egy nagyon kis cuki figura integet és megköszönni, hogy precízek voltunk, és annyira vicces, de látom a kollégákon, hogy annyira örülnek, amikor megjelenik ez a kis figura és boldogan integet. Tehát, hogy néha tényleg ilyen kis kedvesség annyira motiváló tud lenni, még a felnőttnek is.
Nekem az jut eszembe például, hogy ha ügyesen visszarakod a nagy bevásárlókosaradat a helyére, akkor visszakapod a 20 forintodat. És ezért az emberek 20 forintért most már szerintem le nem hajolnak, de a bevásárlókosarat azt szépen visszarakosgatják, hogy azt visszanyerjék.
Így van, no, innen fogjuk folytatni. Igán Sándor testnevelő tanárra beszélgetünk a Szilárd Járon gimnáziumból, aki júniusban Krétán járt Erasmus tanár továbbképzésen, és a játék alapú és a játékosítás módszeréről beszélgettünk, és a krétai élményekkel fogjuk folytatni.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai Erasmus beszámolónkat. Igán Sándor a vendégem, aki a Szilárd Járon gimnázium testnevelő tanára, és júniusban Krétán járt egy hetes továbbképzésen. Még mielőtt az élményekről mesélsz Krétán, nagyon gyakori tapasztalat, hogy az Erasmuson a saját kollégákkal való tapasztalatcsere legalább olyan hasznos, mint akár maga a képzés. Volt-e ilyen élményben részed most?
Abszolút, most is nagyon kellemes élményeim voltak. Izgalmas volt, mert hogy egy olyan időszak után indultunk el egy Erasmus továbbképzésre, és olyan alkalommal találkoztunk, amikor volt nehézség. Például egyértelműen kijött az, hogy a szünetekben való beszélgetésnél, hogy kinél, melyik országban milyen típusú szankciókat, hogyan próbálták a tanárok vagy az igazgatók megoldani a COVID-helyzetet, hogyan csinálták azt, ami folyamatosan gyűrűzik be, illetve már itt van Magyarországon bőven, hogy a mobiltelefonokat hogy használják, vagy nem használják, vagy elveszik, vagy egyáltalán be lehet-e vinni az intézménybe.
Kaptál ötleteket? Hisz ez szinte megoldhatatlannak tűnő probléma.
Ötleteket igazából nem. Elmondták az ő dolgaikat, és alapvetően mindegyikre volt egy olyan oldal is, aki azt mondta, hogy igen, de... Tehát igaza van, hogyha azt mondja a görög úriember, hogy náluk nem lehet bevinni a mobiltelefont, viszont mi például a mobiltelefonon egy csomó alkalmazást használunk oktatásban, sőt, a mostani alkalommal pont arról volt szó, hogy hogy használjuk ki ezeknek az előnyeit. Úgyhogy igazából ötletelés volt, de a Szent Grált nem kaptuk meg.
Ezt mindenkinek magának kell megkeresni. No, Kréta, mesélj nekünk, milyen élmény volt?
Hú, hát szenzációs volt igazából maga Kréta. Nekem nagyon nagy élmény. Én tengerparton már jártam, ezért a tengerpart maga amúgy nem lenne egy nagy dolog. Viszont Krétának egy olyan környezete van, ahol a gyönyörűbbnél gyönyörűbb tengerpartok és öblök, és mellette az óvárosoknak a nagyszerű szépsége így ötvöződik. Például minden Erasmus pályázaton van egy kulturális utazás. Na most nálunk, mivel a központban, illetve az óvárosban volt maga a képzés, ezért nem az óvárost mutatták meg, hanem nekünk egy órás, másfél órás buszútra elmentünk az egyik öbölbe, az Elefonisi öböl, hát az arról híres, hogy Európa öt legszebb öble közé tartozik, rózsaszínes típusú homokkal, és hát olyan gyönyörű szép tengerrel, ami hát nekem nagyon közel állt ahhoz a határhoz, hogy én nem nagyon indulok vissza.
Hát azt gondolom, hogy nagyon soknak közel állt volna a szíve, és tudom kézzel rózsaszín homok.
A rózsaszínség ezért nem annyira számottevő már, folyamatosan csökken. Egyébként az volt az egyik legnagyobb bűnügy Görögországban, hogy ezt a rózsaszín homokot próbálták hazavinni, elvinni, úgyhogy most gyorsan megtették azt, hogy természetvédelmi körzetté alakították.
De... Előtt elhordják a szép tengerpartot a turisták.
Igen, de hát tényleg, hát ott papucsot nem nagyon kellett felvenni, hát mert olyan tengerpart volt, amit elképzel az ember tényleg, amikor a filmekben látja, igen.
Egyébként az időjárás, ugye június vége, ez azért egy mediterrán országban igen meleg tud lenni, bár nyilván a tenger viszont enyhíti, szóval milyen volt az időjárás, és milyenek voltak az ételek?
Az időjárás nagyon kedvezett, abszolút nyár volt ott is. Krétán nem nagyon szokott esni az eső, úgyhogy azt terveztem, hogy kettő éjszakát a teraszon alszom. Egy nagyon szép terasz is volt az apartmanhoz, amit béreltünk, és a teraszon aludtam, hát aznap éjjel azért esett az eső, biztos, ami biztos. Úgyhogy arra ébredtem, hogy esik, és amikor meséltem ezt a többieknek, mondták a helyiek, hogy évek óta nyáron sosem esett, úgyhogy meghoztam nekik az esőt. Ezt tudom felmutatni most.
Kezdjük meglepő, mert kiskunhalasiként itt igen kevés eső van, Andor, elvitted innen az esőt.
Amikor Kiskunhalason volt a gyors tollas versenyem, akkor is pont az volt, hogy megérkezett a nemzetközi mezőny, és azt mondtuk, hogy jó, hát oké, gyors tollasozni a strandon, az úgy lenne a legjobb, hogyha szépen sütne a nap, de most mindenképpen örülünk majd neki, hogy esni fog.
Ételek és emberek, milyenek a görögök? Ugye az a sztereotípia, hogy hangoskodóak, de nagyon nyugodtak, kedvesek, közvetlenek. Mit tapasztaltál, mennyire találkoztál helyiekkel?
Túl sok göröggel nem találkoztam, viszont amikor jártunk-keltünk a városban, ott a nem felkapott éttermekben, kocsmákban a görögök ott voltak. Nem tűnt igazából egyáltalán semmiféle nagy különbségnek számomra, de egyébként Hania egy rendkívüli turista központ. Nagyon-nagyon sok ember jár oda, bár azt mondták most, hogy most az oroszok azok hiányoznak onnan, már hogy létszámból, úgyhogy volt hely, de zsúfolt volt minden délután 4 órától, 5 órától, éjfélig mindig zsúfolt volt az összes étterem az óvárosban, a szűk kis helyeken, a sikátorokban, ahogy sétáltunk, ott is mindenhova ki voltak rakva, a kis székecskék, asztalok, és mindenhol éttermeket alakítottak ki. Az ételek nagyon finomak voltak, van néhány olyan étel, amit helyi specialitást, azokat is megkóstoltam. Nekem az ízesítés hasonlít egyébként a magyar ízesítéshez, úgyhogy ez nekem szimpatikus volt. Én a tengeri herkentyűket egyébként nem annyira szeretem, de természetesen, amikor ott halásszák ki a tengerből, és azt készítik el, hát azt is érdemes megkóstolni.
Andor, nagyon-nagyon köszönjük ezt az élménybeszámolót. Egyrészt szerintem nagyon izgalmas volt, amit a kurzusról meséltél, és hát egy kicsit elutaztunk veled most Krétára. Köszönjük a beszámolót, és sikeres tanévet.
Nagyon szépen köszönöm.
Igás Andor testnevelővel beszélgettünk a Szilándiáról, református gimnázium és kollégiumból, Krétán töltött egyhetes Erasmus tanárképzéséről hallhattak beszámolót. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.